Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, kül- és belföldi hírekkel, gazdasággal és sporttal.
Jó estét kívánok.
Azonnal kezdünk. Kormányátalakítás. 7 új miniszter lesz a kormányban, kikerül viszont a kabinetből Lampert Monika. Döbbenetes büntény Ausztriában. Egy férfi 24 éven át tartotta fogva egy pincében saját lányát, akitől 7 gyermeke született. Rontotta a városképet, ezért betiltották a kéregetést Assisiban, a kolduló Szent Ferenc városában.
Előny a Vasasnál, egy győzelemre vannak a piroskékek a címvédéstől.
Átalakított a kormányát Gyurcsány Ferenc. 6 új és Bajnai Gordon személyében egy régi új minisztert nevezett meg. Lampert Monika távozik a kormányból. A szabaddemokraták távozása miatt szükséges minisztercserékkel egy időben az eddigi legnagyobb kormányátalakítást hajtotta végre Gyurcsány Ferenc. Az új kormánytagok közül többen nem politikusok, hanem egy-egy terület szakértői.
Új korszak kezdődik a kormányzásban.
Nem először hirdett új korszakot a kormányfő. Igaz, eddig a reformoknál használta ezt a kifejezést. Gyurcsány Ferenc nem csak a liberálisok kiválása miatt elveszített minisztereit pótolja, hanem az egész kormányszerkezetet átalakítja.
Az átalakítás vezérlő elve, hogy a kormányzati politika középpontjába a beruházási, fejlesztési kérdések, a kutatási és innovációs ügyek kerüljenek.
Ők azok, a kormányfő balján és a jobbján, akikkel az új korszak elkezdődhet. A Kákosi Csaba vezette gazdasági és közlekedési minisztérium és a Bajnai Gordon által irányított önkormányzati minisztérium fejlesztési feladatait egy új csúcsminisztériumba, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Tárcába vonják össze. A minisztérium vezetője Bajnai Gordon lesz. Nem politikus, hanem a Magyar Posta eddigi vezérigazgatója, Szabó Pál lesz a létrejövő közlekedési, hírközlési és energiaügyi tárca vezetője. Egy professzor, Molnár Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora, tárca nélküli miniszterként irányítja majd a tudománypolitikát és a kutatásfejlesztést. Az önkormányzati miniszter a parlament egyik független képviselője, Gyeresei István lesz. Az egészségügyi tárca élén, nem nagy meglepetésre, Székely Tamás, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár eddigi főigazgatója váltja majd Horváth Ágnest. Ennél nagyobb meglepetés ugyanakkor, hogy Lampert Mónika nem lesz miniszter. A Szociális és Munkaügyi Tárca vezetőjét Szűcs Erika, az MSZP választmányának elnök helyettese, Miskolc alpolgármestere váltja majd. Fodor Gábor utódja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium élén, Szabó Imre az MSZP eddigi Pest megyei elnöke lesz.
Az itt erő, kicsit problémás.
Ezt az erőt, azaz az MSZP szervezeti ügyeit koordinálja majd a jövőben a kormányból távozó szociális és munkaügyi miniszter, Lampert Mónika.
A miniszterelnök fogja jelenteni a döntéseit.
Nem csak Lampert Mónika, hanem egyelőre a jelöltek is hallgatnak. Egyedül Gyeresei István önkormányzati miniszterjelölt árult el annyit, hogy pártállásra való tekintet nélkül erősíteni szeretné a napi kapcsolatot az önkormányzati vezetőkkel. A többiek azt ígérik, parlamenti bizottsági meghallgatásukon árulják el terveiket.
Nyújtsa be lemondását, vagy kérjen bizalmi szavazást maga ellen, erre szólította fel a miniszterelnököt a Fidesz frakció vezetője. Az MDF is azt kérte Gyurcsány Ferenctől, hogy kérjen bizalmi szavazást maga ellen, mert csak így derülhet ki, megvan-e a többsége. A kormányfő azt mondta, nem egyszer kell bizonyítani a többséget, hanem hétről hétre.
A kormány iránti bizalmát 207 igen szavazattal, 165 nem ellenében tartózkodás nélkül kinyilvánítja.
Egy héttel a 2006-os önkormányzati választások után a koalíciótól bizalmat kért és kapott a miniszterelnök. Bizalmi szavazást kértek tőle most is az ellenzéki pártok, először az MDF frakció vezetője.
Lássuk be, a miniszterelnök úrnak jó ideje nincs többsége az országban, és most annak kéne kiderülnie, hogy vajon az országgyűlésben, ahol ez a kormányzás alapvető feltétele, megvan a többsége.
A Fidesz is ezt kérte, csak egy kicsit másként.
Ha valóban olyan nagy legény, kérjen bizalmi szavazást önmaga ellen.
Nem kér. A miniszterelnök szerint ugyanis az ellenzéknek kellene bebizonyítania, hogy többségben van. Gyurcsány Ferenc szó szerint azt mondta, ha én kisebbségben vagyok, akkor önök többségben vannak.
Bizonyítani fogjuk hétről hétre, az országot szolgáló törvényeket fogunk előterjeszteni, és azokhoz többséget. fogunk találni ebben a parlamentben.
Fóka János elköszönt a kormányfőtől és a szabaddemokrata miniszterektől is. Azt azonban még egyetlen liberális sem tudta megmondani, hogy ha a miniszterelnök bizalmi szavazást kér maga ellen, akkor az SDS frakció hogyan szavaz majd.
Kilépésünk alapján inkább ebben az lenne következetes és egyértelmű, hogy azt mondjuk, hogy nem, ami bizalmunkat jelenleg kisebbségben kormányzó miniszterelnök nem bírja, hiszen ezért van kisebbségben.
Bizalmi szavazás tehát valószínűleg nem lesz, de bizalmatlansági indítványt az ellenzék bármikor benyújthat.
Konstruktív bizalmatlansági indítványt csak abban az esetben lehet kezdeményezni, hogyha egyben egy olyan miniszterelnököt jelölünk meg, vagy miniszterelnök jelöltet jelölünk meg, aki vélhetően az országgyűlés többségének támogatását is élvezi. Az SZDSZ jelenleg a kerítésen ül, még nem döntött el, hogy melyik oldalra esik, ezt megvárjuk, hogy melyik oldalra esik.
A Fidesz frakció vezetője a kormányt összetákoltnak nevezte, a miniszterelnök próbálkozását pedig szánalmasnak. Navracsics Tibor szerint Gyurcsány Ferenc üzleti köre erősen reprezentált az új kormányban. Úgy véli, ez már több, mint a megszokott szocialista szolidaritás.
Újabb 12 vasúti szányvonalat szüneteltethetnek már május 31-től. Ezekre csak május végéig kötött szolgáltatási szerződést a közlekedési tárca. A fennmaradás feltétele az lenne, ha a vonalakat az érintett önkormányzatok üzemeltetnék. Legtöbbjüknek azonban erre nincs pénze, és egyelőre azt sem tudják, hogy milyen feltételekkel pályázhatnak a szányvonalak tovább működtetésére. A Szaktánca államtitkára szerint elképzelhető, hogy az új miniszter újra gondolja, megszüntessék-e a nem gazdaságos vonalakat. Újabb trafipaxokat telepít a rendőrség az autópályákra, értesült a híradó. A kamerákat az M5-ös és az M0-ás mentén szerelik majd fel. Az új eszközök akár napi 200 fényképet is tudnak készíteni.
Éjjel-nappal napi 24 órában lehet gyakorlatilag működtetni.
A fixen telepített trafipaxokról beszél az alezredes, azt mondja, háromszor olyan hatékonyak ezek a sebességmérők, mint amelyekkel a rendőrök kiállnak az útszélére. Akár napi 200 fotót is tudnak készíteni. Jelenleg 8 ilyen doboz van az M1-esen, kamera viszont csak 4-ben. Folyamatosan cserélgetik őket. Itt mutatjuk, hogy hol lehet számítani a trafipaxokra. A készülékeket a legtöbb helyen úgy állították be, hogy csak akkor készítsenek felvételt, ha valaki körülbelül 20-szal lépi túl a megengedett sebességet.
Terpe van véve az M0-ás autóútra, várhatóan 4-5 helyre telepített sebességmérőkészülék üzembe helyezése, továbbá az M5-ös autópályára is készülünk sebességmérőkészülékeket telepíteni.
Az M5-ösre és az M0-ásra körülbelül 20-30 kilométerenként szerelik majd fel a kamerákat. Ugyanilyen kamerák kerülnek majd az új helyekre is. Ezek forgathatóak, tehát tudják mérni az autópálya mindkét oldalát. Sőt, az is beállítható rajtuk, hogy szemből vagy hátulról fényképezzék az autókat. Így azok az autósok sincsenek biztonságban, akik már elhaladtak a kamera mellett. A híradót az M1-es autópályáról Novák András tudósította.
0,4 ponttal 8,25%-ra emelte az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A jegybanki alapkamat utoljára 2005 márciusában volt ekkora. Ha megmaradnak az inflációs kockázatok, a tanács tovább emelheti a kamatot.
A monetáris tanács úgy látja, hogy a magyar gazdaságot visszafogott növekedés és az infláció lassú csökkenése jellemzi, mondta a jegybank elnök. Simor András szerint a múlt havi inflációs adat megfelelt a várakozásoknak. Nagy viszont a bizonytalanság a bérek alakulásának megítélésében. Fennáll a veszély, hogy a bérnövekedés üteme a vártnál lassabban mérséklődik, ez pedig a költségek oldaláról növelheti az inflációs nyomást. Így pedig nehezebben érhető el a 3%-ot közelítő jövő évi inflációs cél.
Hogy az információ halmazt próbáljuk nézni, ami az elmúlt egy hónapban beérkezett, akkor pozitív információkat, amik a korábban várt dezinflációnál gyorsabb pályát valószínűsítenének, olyat nem nagyon találtunk.
A jegybank új inflációs jelentése a jövő hónapban készül el. Az lehet iránymutató a kamatpolitika szempontjából. Simor András világossá tette, hogy az inflációs cél elérése érdekében a jegybank kész a további szigorításra is.
A kereskedők szerint eseménytelen volt a kereskedés a budapesti értéktőzsdén. A tőzsdeindex alig érzékelhetően emelkedett. A MOL 1%-kal gyengült, az OTP viszont újra 7000 forint fölé került. A bankközi devizapiac már beárazta a jegybanki kamatdöntést, így annak nem volt hatása a kereskedésre. A forint erősödött, az euró a péntekihez képest 80, a dollár 20 fillérrel ért kevesebbet. A vezető nyugat-európai tőzsdék közül London kimaradt az emelkedésből. A német piacon erősödött a bankszektor iránti bizalom, és drágultak a bányaipari papírok is.
A korábbihoz képest kisebb gazdasági növekedést és magasabb inflációt vár ma kiadott előrejelzésében az Európai Bizottság. Balkin Ámuni, a pénzügyi biztos szerint az unió egészében a tavalyi 2,8% után idén 2%-osra lassul a növekedés, sőt, jövőre még tovább 1,8%-osra mérséklődik. Az infláció a tavalyi 2,4% után idén 3,6%-ra gyorsul, de jövőre újra a múlt évi szintre csökken, mondta a biztos.
A növekvő olajárak, a nagyobb élelmiszerkereslet, az agrárvámok és a fejlett országok termelőinek adott szubvenciók okozzák az élelmiszerek drágulását. Ezt a brazil külügyminiszter mondta, visszautasítva azokat a véleményeket, hogy a bioüzemanyagok gyártása áll az élelmiszerválság hátterében. Brazília a múlt héten felfüggesztette a rizsexportot, holott a hazai termelés bőven fedezi a szükségleteket. Az agrárszervezetek elhibázottnak tartják a döntést, ami a mostani árak mellett nagy bevételektől fosztja meg őket.
Azonnali kisajátítással fenyegette meg Chávez venezuelai elnök a Sidor acélvállalatot, ha annak luxemburgi anyavállalata továbbra is 4 milliárd dollár kér a caracasi kormánytól a részvények 60%-áért. Chávez a Sidor dolgozók béremelési követeléseinek elutasítása után döntött a cég többségi részesedésének átviteléről. A 10 éve magánkézbe került Sidor adja az évi 5 millió tonnás venezuelai acéltermelés 85%-át.
Mexikóban továbbra is tömegtüntetéseken tiltakoznak az ellen, hogy külföldi cégek is részt vegyenek új mélytengeri olajlelőhelyek kiaknázásában. Az elképzelést az állami olajipar burkolt magánosításának tartják. A monopol helyzetű Pemex olajvállalatnak kevés a tőkéje a kitermelés bővítéséhez. Mexikó a világ hatodik legnagyobb olajtermelője, és az USA harmadik legnagyobb szállítója.
Magyarország a tervek szerint még az idén nagykövetséget nyit Grúziában és Örményországban, hogy szorosabb kapcsolatok épüljenek ki a két volt szovjet köztársasággal. A Honvédelmi Minisztérium erősíteni akarja a védelmi együttműködést is a Kaukázuson túli államokkal.
Már a fogadtatáskor meglepetést okozott a katonás örmény és grúz férfi társadalomban, hogy a Magyar Védelmi Minisztérium második embere hölgy. A Vadai Ágnes vezette küldöttséget, fogadta a frissiben kinevezett örményvédelmi miniszter. A tárgyalásokon mindkét az euróatlanti integrációk iránt érdeklődő országban persze sok szó esett tapasztalataink hasznosításáról. Küldöttségünk megkoszorúzta a jereváni magyar katonai emlékművet is. A két NATO irányába is kapaszkodó Kaukázuson túli posztszovjet köztársaságban ezt kivált a rendkívül fiatal grúz kormány hasonlóan fiatal védelmi minisztere hangsúlyozta, változatlanul mielőbbi NATO-tagságra törekednek. Nem csak a látogatást övezte nagy érdeklődés, nagy figyelmet kapnak a mindkét országban jelenlévő magyar katonák is. Csak hogy két olyan országról van szó, amely saját határain belül is szeparatista konfliktusokkal küzd.
Természetesen az egyéni teljesítmény ez mindig rendkívül fontos. De az elmúlt időszak mutatja be, hogy az egyéni teljesítményen túl azok a regionális helyzetek is befolyásolják egy-egy ország megítélését, ez látszott a bukaresti csúcson, amelyek éppen készülnek a NATO irányába csatlakozni.
És a legutóbbi NATO csúcs talán csak átmenetileg hűtötte le a lobogó grúz csatlakozási vágyat.
Beismerő vallomást tett az az osztrák férfi, akiről tegnap derült ki, hogy 24 éven át tartotta fogva a pincében saját lányát és közös gyerekeiket. Sem a házban lakó nagyanya, sem a szomszédok nem vették észre, hogy mi zajlik a hangszigetelt pincében. Az apának és lányának 7 gyereke született, közülük 3-an most a szabadulások után láttak először napfényt.
Az Amstetteni horrorházzal indult az osztrák állami tévé híradója. Az ORF minden idők legsokkolóbb osztrák bűnügyeként említi az esetet. Ennek a háznak a hangszigetelt alaksorában tartotta fogva és erőszakolta meg rendszeresen lányát ez a férfi 24 éven át. A kapcsolatból összesen 7 gyerek született, az egyik baba meghalt, a holttestet állítólag elégette az apa. A látvány a rendőröket is megdöbbentette. Erről a szűk folyosóról nyílt a pince, ahol a lány megszülte a gyerekeket. Hármukat az 50 négyzetméteres ódúban nevelte fel, soha nem mehettek ki még az udvarra sem. A másik három testvér pár emelettel feljebb a nagymamával lakott, akinek fogalma sem volt arról, mi zajlik odalent. Úgy tudta, hogy lánya elhagyta az unokáit, mert még egy levelet is kapott tőle. A pincébe soha senki nem mehetett le a családból. Minden úgy derült ki, hogy a 19 éves lánya pincében olyan rosszul lett, hogy az apa kénytelen volt őt, és később az anyát is kicsempészni, és bevinni a kórházba. A mentális sérülések erősebbek a fizikaiaknál. Nem lehet elmondani, mekkora károsodás érte ezeket a gyerekeket, mondja az igazságügyi elmeszakértő. A szomszédok elképzelni sem tudják, hogyan maradhatott titokban mindez ennyi ideig. Az egyik gyerek, akit a nagymama nevelt, a fiammal járt iskolába. Az idős hölgyet ismerem, csak bámultam, hogy milyen szépen neveli az unokákat, mondja az a környékbeli asszony. Ausztriában 2 éven belül ez a második rémtörténet. 2006-ban ennek a szőke lánynak az esete sokkolta Európát. Natasa Kampus 10 évesen iskolába menet rabolta el egy férfi, és rejtette el pincéjében. A lány 8 év után megszökött, fogva tartója öngyilkos lett.
Varsóban a rendőrség elfogta a legveszélyesebbnek tartott lengyel bűnszervezet 20 tagját. A nemzetközi kábítószer és fegyverkereskedelemre, teherautók fosztogatására és pénzmosásra szakosodott Mokotov banda elleni akcióban 300 rendőr, köztük kommandósok vettek részt. 25 házat és lakást rohantak le egy időben a lengyel fővárosban. A varsói rendőrség szerint szükség volt a határozott fellépésre, mert a bűnbanda a tagjai ellen vizsgálatot folytató ügyészek és rendőrök elrablására készült. Betiltották a kéregetést és a földönfekvést az olaszországi Assisiban. A város polgármestere így akarja védeni a lakókat és a turistákat a szervezett bandákban dolgozó koldusoktól. Sokan azonban tiltakoznak a tiltás ellen. A város szülöttére, Szent Ferencre hivatkoznak. A középkorban ő kolduló szerzetesként alapított rendet.
Ezek az idegenvezetőt hallgató gyerekek szabálysértőnek minősülnek az új rendelet szerint, amely a városi előjárók szerint védeni hivatott a szent helyeket az olaszországi Assisiben. Az új törvény ugyanis tiltja a kéregetést a templomok és középületek 500 méteres körzetében, de nem csak a koldulás tilos a szegények védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek városában, de nem szabad a földön ülni vagy feküdni sem. Assisi polgármestere szerint ugyanis szervezett kolduló bandák leselkednek a turistákra. Másrészt úgy tartja, a földön ülő, fekvő, étkező hajléktalanok elcsúfítják Szent Ferenc városának képét. Ezért térfigyelő kamerákkal, utcai lámpákkal akarja javítani a belváros biztonságát. Sokakat megdöbbentett a rendelet. Ez a férfi, mint mondja, csak egy szendvicset megenni ült le a patkára. Csak megfáradt a látványosságok megcsodálásában, de tudtán kívül ezzel megsértette a törvényt. Ez a boltos viszont kifejezetten örül. Szerinte ugyanis sok hajléktalan, de több turista is valóságos pikniket rendez a tér közepén. Szemetet, piszkot hagynak maguk. Az egyházon belül is megoszlanak a vélemények. Assisiben a papok egy része üdvözli a szent helyek védelmét, mások a kereszténységgel ellentétesnek tartják az új rendeletet.
Irodai székfutamot rendeztek Németországban. 70 irodai dolgozó nevezett be egyedi módon feltuningolt görgős székével. A hivatalnokok ezúttal mellőzték az üzleti eleganciát, az egyik versenyző például nyúlnak öltözött. Az egyetlen kikötés az volt, hogy minden indulónak bukós isakot kellett viselnie, nem véletlenül. A pályán ugyanis sokan elvesztették uralmukat a száguldó szék fölött, és néhány járgány össze is tört. A székfutam után komolyabb sportágak jönnek, Mérei Andrától.
Az előző vasas vízilabda aranyra 18 évet kellett várni, most viszont egy naptári éven belül másodszor is bajnok lehet Földi László csapata.
Hasonló forgatókönyv szerint zajlott a mérkőzés, mint pénteken a Komjádiban, ami meglepő, mert az Eger 2 éve nem kapott ki bajnokin odahaza. Az első kétnegyed szoros volt, ám a másodikban így is 2 góllal 4-2-re vezetett a kéksapkás vasas. Az egriek mindent kihagytak, vagy a jól védő Nagy Viktor esetleg egy blokkoló kéz állta a labda útját. A folytatásban az Eger helyzet kihasználása nem változott, a vasas azonban elkezdett pontosabban célozni. 5-2-re meg is nyerte a negyedet, Kovács Robert parádéja után 9-4 volt az állás, eldőlt. 2007. június 18-a után, május 2-án pénteken újfent bajnok lehet a vasas, igaz Gerendás György, nagymókamester, Brandon UPC Cetefeger, Teva Vasas Plakett, 7-10.
A Real Madrid menetele a bajnoki cím felé, a spanyol labdarúgó bajnokságban a legutóbbi fordulóban 3-0-ra győzött a Bilbao ellen. A második helyért a Villarreal még versenyben van.
A Betis stadionjának legfelsőbb karéjában ülők csak kicsit voltak messzebb a kaputól, mint Marcos Senna a 16. percben. A Villarreal középpályása azonban látta a távolságot, és azt is, hogy mit lehet vele kezdeni. Elképesztő góljával szerzett vezetést a sárga tenger alatt járó, amely győzelemmel még versenyben maradhat a bajnoki címért. És ennek a fantasztikus gólnak köszönhetően ez meg is történt, mert közelebbről már nem ment ilyen jól a célzás, bár Nihatnak kis hiány sikerült ugyanoda küldeni a labdát. A második fél időben José Mari egyenlíthetett volna, de maradt a 0-1, és megmaradtak a Villarreal esélyei.
Az első mérkőzésen 3 gólos hátrányból fordított és nyert a Pittsburgh a New York ellen az észak-amerikai jégkorong bajnokság rájátszásában. A másodikon már nem volt ilyen nehéz dolguk a pingvineknek.
A feketemezes Penguins kapusa Marc-André Fleury már túl van egy kapott gól nélküli meccsen az idei rájátszásban, és vasárnap 26 védésével keményen megdolgozott a másodikért is. Társai pedig a Rangers elleni második győzelemért. A második harmadban Jordan Staal testvére Mark mellől szerezte meg a vezetést, míg a vendégek a korábban 10 évig Pittsburghben játszó Stráka révén csak egy érvénytelenített gólig jutottak. Az utolsó pillanatban aztán Adam Hallnak még sikerült betalálni az üres kapuba is, így a Pingvinek 2-0-ás sikerükkel a 4 győzelemig tartó párharcot is ilyen arányban vezeti.
15 éve rendeznek már itthon is utcai kosárlabda versenyeket. Az idei szezon május 24-én Kőbányán indul majd, úgyhogy van még egy kis idő csapatokat alkotni.
Az idei Adidas Streetball sorozat legfiatalabb korosztályába nevező versenyzők még nem is éltek, amikor már zajlott ez a sorozat Magyarországon. Szokás szerint Kőbányán indul majd útjára a labda, Szekszárd, Debrecen, Békés Csaba, Körmend, Dombóvár és Budapest lesz a további helyszín, és a versengést ezúttal a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is figyelemmel kíséri, nem véletlenül.
A szövetség azt hiszem most váltott, és ugyanolyan fontosnak tartja azokat a játékosokat, akik szabadidejükként tanulás mellett játsszák akár streetball formájában a kosárlabdát.
Az első magyar női atléta, aki túldobta a 60 métert, Német Angéla mexikói győzelmére emlékezünk 102 nappal a pekingi olimpia előtt.
Német Angéla aranyérmes. Kis etűd, karcsú végtagokra és egy karcsú gerelyre.
Győz Német Angéla Magyarország. 60 méter, 36 centiméter új országos csúcs, és Sanádi Árpád gratulációját fogadja először. 1968. október 14-e, Mexikóvárosban 6 óra 15 perc. Otthon október 15, éjjel 4:42.
12 előtt 5 perccel magazin műsorunkkal a Sport Héttel várjuk Önöket az M1-en. És most időjárás, holnap is marad a változékony idő. Reisz András mondja a részleteket.
Jó estét kívánok, kedves nézőik! A tegnapi szinte zavartalan napsütéshez képest már jóval több volt a felhő. Köszönhetően egy légörvénynek, amely tőlünk keletre található és nagyon lassan megközelített bennünket. Ennek hatására magasban kelet-észak-kelet felül nedvesebb levegő sodródott fölénk, úgyhogy emiatt képződött felhő, főleg gomoly felhő. A nyugat-európai térségben is megfigyelhető egy több ezer kilométer hosszan elnyúló felhősáv, ez egy hidegfronthoz tartozik, és ez a front nagyon lassan megközelíti a Kárpát-medencét. Holnap a nyugati szomszédainknál, illetve Magyarország nyugati részén már meghatározza az időjárást. Hőmérséklet tekintetében ez a front elsősorban Nyugat-Európa fölött okoz lehűlést, és ez a hűvös levegő nagyon lassan arra szolgat Közép-Európa fölé, de nálunk szerencsére nem fejti ki hatását számottevően. Éjszaka a front közeledése miatt nyugaton már megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban itt sem lesz. A Kárpát-medence nagy részén marad a derült idő, és így a nagynapi hőingás, tehát a 20-21 fokról hajnalra mintegy 2-4 fokig csökken a hőmérséklet észak-keleten, de a völgyekben akár gyenge talajmenti fagy is kialakulhat. Holnap nyugaton lesz sok felhő, és itt egyre több felé ismétlődő esőre, záporra számítunk, ezért a hőmérséklet már csak 16 és 17 fok között alakul, miközben keleten marad a többé-kevésbé napos idő, ott majd csak délután alakulhat ki egy-egy zápor. A Dunántúlon tehát a maihoz képest holnap elromlik az idő, hiszen alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég, ismétlődő eső, zápor lesz a nap folyamán egyre több felé, a hőmérséklet helyenként csak 15 fokig emelkedik. A Duna vonalától keletre azonban a nap nagy részében még lesz több-kevesebb napsütés, bár délutántól itt is egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és este felé már záporeső is kialakulhat. A hőmérséket itt 20 és 22 fokig emelkedik. A következő napokban hőmérséket szempontjából marad a kellemes tavaszi idő, de továbbra is kissé változékony marad, hiszen a több-kevesebb napsütés mellett szinte minden nap előfordul zápor vagy zivatar. Csütörtökön lesz talán a legtöbb napsütés május 1-én, de alapvetően minden nap lehet számítani napsütésre, és csütörtökön lesz majd a legmelegebb. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kormány átalakítás, 7 új miniszter lesz a kormányban, kikerült viszont a kabinetből Lampert Mónika. Döbbenetes büntény Ausztriában, egy férfi 24 éven át tartotta fogva egy pincében saját lányát, akitől 7 gyermeke született. Rontotta a városképet, ezért betiltották a kéregetést Assisiban, a kolduló Szent Ferenc városában. Itt az M2-4 amerikai bűnügyi filmmel folytatjuk, a zárórában pedig G.R. István irodalomtörténésszel, Shakespeare kutatóval beszélget Weisser Alinda. Híradom még egyszer lesz az M1-en, 4:12-kor várom neked akkor is.
Köszönjük a figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ezt a széket ön megfoglalja. Ha április 20-a és május 20-a között JVC merevlemezes kamerát vagy LCD TV-t vásárol, duplán nyerhet. Legyen a szerencsések között és vigye haza a 200 darab Euró 2008-as labda egyikét, vagy drukkoljon élőben az ED-n. További részletek weboldalunkon és szórólapjainkon. JVC. A tökéletes élmény.
Nagyon szeretek varni, egész nap meg sem állnék. A múltkor viszont annyira megfájdultak a vizületeim, hogy úgy éreztem, mintha ezer tű szúródna belém. Ekkor a barátnőm az Alévet ajánlotta.
Kutatások bizonyítják, hogy az Alév hatékonyan csillapítja az ízületi fájdalmakat és a hátfájást akár 12 órán át.
Így újra azt tehetem, amihez kedvem van.
Nagyi, Nagyi! Hercegnőt varázsoltál belőlem!
Alév. Fájdalom nélkül akár 12 órán át. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Apa!
Kék írás.
Apa
képírás. Apa képírás.
Gyermeki furfangok, szülői praktikák, családi kalamajkák. Apa szemmel. Süveges Gergő, apa képírás. Már a boltokban.
Csináljuk újra együtt a fesztivált. Az ön kezében a döntés, hogy melyik sláger jusson tovább. Kedd éjfélig küldje el kedvenc dalának kódját SMS-ben vagy telefonon a 0691-222-422-es telefonszámon. Szavazzon és nyerhet egy 100 000 forint értékű bankkártyát az UniCredit Bank Hungary ZRT jóvoltából, vagy egy Hello HD előfizetést és set-top boxot, melyel HD képminőségben élvezheti a Magyar Televízió által közvetített olimpiai játékokat.
Na, lédik és lordok, kezdődjék az utolsó tánc.
Sorsunkat a saját kezünkbe kell vennünk. Elvesztetted a pénzed, és most az enyém is elzendít.
Így élünk most. A sorozat befejező része pénteken 21 órakor az M2-n. Spanyolország a polgárháború küszöbén.
Tökéletes világunk összeomlóban.
A gyönyörű ír nevelőnő egy politikailag megosztott családhoz szegődik.
Ez a ház valahogy nagyon messze került a valóságtól.
A zárdában nevelkedett nőben felébred a szenvedély.
Nem érzi, hogy Spanyolország hatással van önre?
Franco Nero, Vincent Perez, Penelope Cruz, Francis McDormand. Angyalok beszéde. Vasárnap 23 óra 30 perckor az M2-n.
A Prima Primissima Alapítvány ezévtől támogatja a hátrányos helyzetű tehetségeket és a tudomány, oktatás, kultúra területén működő civil szervezeteket.
A Prima Primissima díj nem csak a múlt teljesítményét, hanem a jövő iránt érzett felelősséget is jelenti számomra. Támogassuk a jó ígért munkálkodó alapítványokat. Önök is, én is adunk 1%-ával.
Támogassa nemzeti ügyünket ingyen adója 1%-ával. Készült a Prima Primissima alapítvány megbízásából.
Szinte minden tizedik ember magában hordozza a cukorbetegség valamilyen válfaját. Együtt kell élnünk ezzel a korral. Sokat tehetünk önmagunkért, ebben a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége segít önnek is. Adója 1%-ával támogassa ön is szervezetünket.
Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi a legjobb befektetés ma Magyarországon. Szerintem, ha hosszú távra tervezünk, akkor a gyermekek támogatásába érdemes fektetni. Ezért az életútprogram keretében az ország négy pontján segítjük a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekeket a kisiskolás évektől a diplomáig. Ahhoz azonban, hogy az anyagi nehézségek sehol ne állhassák útját a tehetségnek, kérem támogassa adója 1%-ával a Csányi Alapítványt.